Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Itt van velünk a Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája.
Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
Valamint Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Vendégünk ma Weller Péter képzőművész lesz, aki egy mini óriás plakát kampányt generált ChatGPT használatával.
Éreztétek a szójátékot a mini óriás plakátban.
Igen, mert benne volt az irónia is. A hírek között szó lesz arról, hogy többet nézzük a YouTube-ot tévén, mint telefonon. Beszélünk a világ 10 legnépszerűbb websájtjáról, beszélünk a Spektrum új épülethálójáról, a Jettel Valentin napi kampányáról, a spot szemlében pedig egyetlen egy spotot fogunk kielemezni, ez pedig a Hell új spotja.
Nagy menőző spot, mert hogy ugye Hell-től megszoktuk azt, hogy azért ilyen nagy menőzések vannak a spotjaiban, elég figyelemre
mért. A nadzolást én inkább azt használnám.
Valószínűleg ehhez a márkához azért ez passzol. Tehát, hogyha igen, energiaitalról van szó, akkor azért tényleg így valahol valamennyikor a maximumot kell mutatni.
Hát illetve ez a piac is eléggé terített, hiszen a nagy márkák mellett szinte mindenkinek van már saját márkás energiaitalja. Valaki a humorral játszik, valaki a teljesítménnyel. Náluk azért ez az életstílus és sztárokhoz kötött, hiszen ugye azért mondjuk el, hogy ismét Michele Morrone az arca ennek a kampánynak.
És ezért beszélünk erről a spotról, hogy van egy nagy előrelépés, storytellinges lett a spot, és ráadásul még valamennyire csavar is van benne, mert nem pusztán ott áll meg a történet, hogy van a Hellnek egy arca, aki egy nagyon céltudatos ember, aki így a bajcsin tövégnyomja a gázpedált, és így megállíthatatlanul halad, hanem az van benne, hogy ez az ember, ez is úgy le tud fagyni, meg úgy meg tud lepődni, meg neki is el tud akadni a lélegzete, plusz nyilván vele is megtörténik az, amikor az ő Hellét valaki más issza meg.
Jó, nekem eszembe jutott a 90-es évek brazil szappanoperája, ennyit szeretnék hozzáfűzni.
Lehet, meg ugye ez az egész karikírozott helyzet, egy kicsit ilyen falig eltolt dolog, a nagyon sikeres férfi sajtótájékoztató, mellékszereplő lány, akivel valami fajta interferencia van, ez ilyen, de ugyanakkor meg azt meg kell jegyezni szerintem, hogy filmeszközeiben, meg így képminőségében egy ilyen nagyon erőlépést láthatunk abban, hogy ez egy ilyen, a brazil szappanokhoz képest egy fantasztikusan jól filmezett spotról beszélünk.
És tudjuk dicsérni a Hellt, hogy végre elmozdult ebbe a storytellinges történetes irányba.
Jó, ennyi a spot szemle. Megyünk a Valentin napra vissza egy picit. Szerelmünk e-lapjai, avagy hogyan erősítheti a technológia a kapcsolatodat a Jettel szerint. Nekem nagyon tetszett a Jettelnek ez a fajta tartalmi megjelenése. Arról szól, amiről mindannyian beszélünk, hogy túl sokat telefonozunk, ez a kapcsolatainknak a rovására megy, és amikor bemegyünk egy étterembe, akkor látjuk, hogy a párok a telefonjukat csesztetik, ahelyett, hogy egymással beszélgetnének, és tök jól így leírja azt, hogy egyébként hogyan lehet ezt jobban csinálni. Nekem igen, ez tetszik. Egyszerű és nagyszerű. Semmi nem kell. Nincs trúváj benne.
De igen, jó. És egy Instagram karuszerről beszélünk, amit a Jettel a Mélevegő projekt nevezetű pszichológus vállalkozással rakott össze. Ez a pszichológus vállalkozás, ez mindenféle életmód tanácsot, meg ilyen kis füzeteket árul az interneten, és nagyon bőven adja egyébként az életviteli tanácsokat az Instagramon, ráadásul okos módon.
Ráadásul a Jettelnek ugye beszéltünk már korábban talán arról az Emoji DS kampányáról, ami arról szólt, hogy a kutatásról alapozva a generációknak mit jelentek az emojik. Tehát náluk azért ezzel az egész digitális ökoszisztémával, ennek a hatásával való foglalkozás az nem egy új dolog, ilyen szempontból tök jó, hogy sztoriban vannak, és az a márka ez időről időre előveszi ezt a ehhez való kötődését, vagy az ezért érzett felelősségét.
Kettő érdekes dolog, három, amit még megemlítenék. Egyrészt bevezetik a technoferenc nevezetű fogalmat, amikor ugye a technológia interferál az emberi kapcsolatokkal, zavarja őket, kb. Mint a hangyák háborúja a rosszul beállított tévé antennával, hogyha vissza akartok gondolni még ilyen ős dolgokra. Másrészt pedig, ami még nekem eléggé érdekes volt, hogy nem csak azt mondja, hogy tedd el a telefonodat, hogyha építeni akarod a párkapcsolatodat, hanem azt is mondja, ha mind a ketten kütyüzősek vagytok, akkor kütyüzzetek együtt, és konkrét példákat ad arra, meg javaslatokat, hogy milyen játékokat, milyen aktivitásokat lehet közösen kütyüzni.
Egyedi épülethálót is bevetett a Spektrum, hogy a True Crime sorozatát a helyszínelőket promotálja. Mitől különleges? Láttunk már ilyet egyébként a Volkswagen Arteonnak az egyik ilyen különleges, ha jól emlékszem, egy ilyen különleges épülethálója.
Csoda találat, Viktor.
Az épület.
Jól emlékszem?
Az igen, abban a szempontból igen, hogy az épületháló az egy csomó kreatív számára jutalomjáték, mert ugye egy olyan óriás plakát jellegű, még óriásibb felület, amiben mindenféle izgalmas technológiákat, megvilágítási módokat, nappali verziót, éjszakai verziót össze lehet rakni. Ugye már közhelyé vált az, amikor egy autóreklámban az autónak a lámpája éjjel, vagy éjjel és nappal is világít. Itt azonban egy új technológiát alkalmaztak, hogy az épülethálló megfelelő felületeit megnyomták UV festékkel is, így éjszaka a helyszínelők óriás épülethálóján megjelennek extra jelek, amiket éjjel UV-lámpákkal világítanak be.
És akkor erre jön még ugye a sorozatot hoztoló Túróci Szabolcs, aki a képen van, tehát innentől kezdve egy kreatív épületháló Túróci Szabolcsal egy elronthatatlan dolog, de mi mindig nagyon szeretjük, hogyha, és mindig megsüvegeljük, hogyha valaki out-of-home megoldásokkal operál.
A Digital 2025-ös jelentése a legtöbb látogatót regisztráló weboldalakat rangsorolta. Na, tip-hop, ki az első? Persze, hogy a Google.
Második a YouTube, ezen se lepődtök meg szerintem nagyon.
Azon igen, hogy a Yahoo még mindig benne van a 10-ben.
Igen, konkrétan a 10.
Hát a 10, igen.
Igen. Utána persze Facebook, Instagram, WhatsApp, nem is annyira erről szeretnénk beszélni, itt van még a Wikipédia is, előkelő 7. helyen, és előzi még a ChatGPT-t, amelyik új belépő erre a 10-es listára. Ez sem olyan nagyon nagy meglepetés szerintem. Viszont engem egy picit meglepett az, hogy a Reddit, a őrületes, óriás subreddit fórumrendszer, ahol anonim módon gyakorlatilag így kommentálva lehet mindenféle témákat megvitatni. Nagyon old school fórumozós rendszer ez igazából, csak így kb. Fel van hozva ügyesen a 2025-ös felhasználói elvárásokhoz. 19. helyről idén bekerült a 9. helyre.
Az, amit mondtál róla, hogy egy old school fórumozós rendszer, az szerintem azért fontos, mert egyre többször beszélünk mi is itt is, akár vagy más fórumokon arról, hogy a user review-k mennyire fontosak, azaz élő húsvér emberek véleményre vagy kíváncsi dolgokról. Ennél jobban szerintem semmi nem segíti ezt, ennek a beszélgetésnek a kialakulását, tehát az, hogy te tanács, ha megnézitek a Reddit-et, tanácsot kérnek egy-egy kérdésben, és akkor óriás viták alakulnak ki pro-kontra. Tehát szerintem ez egy abszolút zeitgeist, hogy ez az oldal ide került, és a napokban érkezett a hír, hogy már gondolkodnak a fizetős szekciók, felületek bevezetésén is.
És ez azért érdekes, mert a Facebook csoportok ugye nagyjából kb. Erre a feladatra vannak számva a Facebook szerint. Ugyanakkor az emberek valamiért mégis inkább a Redditet keresik, csomó téma esetében, lehet, hogy már változatosabb, de én azt gyanítom, hogy benne van az, hogy kevésbé moderált, és így szabadabban lehet rajta beszélgetni.
Utolsó hírünk az az, hogy a TheVerge.com szerint többet nézzük a YouTube-ot tévén, mint telefonon. A videó megosztott több mint 1 milliárd órán keresztül nézték tavaly, csak tévéről, és a mobil és az asztali YouTube-ozás ebben nem számít bele.
A Verge ezt egyébként a YouTube elnökétől tudta meg, aki már YouTube most tartotta az éves rendezvényét és beszámolóját arról, hogy ment a platformnak. Nekem ez elég érdekes, hogy tényleg most már a YouTube így, ami a nevében benne van, hogy Tube, azt így valóra váltja, és tényleg kezdi a tévézést és a hagyományos tévécsatornákat is egyre jobban kiváltani. Azaz a hagyományos tévécsatornák pozícióira nem csak a Disney Plus, HBO, Netflix, streaming szolgáltatók pályáznak, hanem nagyon erősen a YouTube is a sok saját felhasználós tartalmával.
Sőt, úgy tűnik, hogy a YouTube saját magával versenyez a screen időért azzal, hogy te most akár tévézés közben mobilozol, ez itt nem fog menni.
Mit jelent ez az alkotók számára? Azt, hogy jöhetnek az olyan hosszabb tartalmak is, amit egy kanapéról érdemes nagy képernyőn végignézni.
Weiler Péter érkezik Zoomon, akivel Bence fog beszélgetni. Úgyhogy jó beszélgetést, Bence.
Köszönöm.
Rebrief.
Vendégünk a Rebriefben Weiler Péter, képzőművész, akit azért hívtunk meg, mert pár nappal, pár héttel ezelőtt néhány elég érdekes, óriás plakát került ki Budapest utcáira. A plakátokon ChatGPT-s párbeszédeket látunk, ahogy az AI-t valaki arra használja, hogy mindenféle elutasító, negatív üzeneteket próbáljon meg barátságosabbra, kvázi emberibre talán, vagy legalábbis így több érzelemmel megfogalmazni. Kiderült, hogy te, Weiler Péter állsz ezek mögött, mármint nem az üzenetek, hanem az óriás plakát mögött, és arra jutottunk, hogy te valamiféle beszélgetést szeretnél provokálni az AI-ról. Kell-e így beszélgetést provokálni az AI-ról?
Hát szerintem a beszélgetést érdemes provokálni, és hát először köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az AI központi része az életünknek nem csak amióta van a ChatGPT, hanem amióta egyáltalán interneten keresünk és találunk, vagy a social médiát elkezdtük használni több mint 10 éve. Szóval itt van, jelen van, most lett a ChatGPT-vel ugye megfogható az átlagos felhasználó számára, hogy hú, hát van egy, ezt hívják AI-nak, és ez ilyet tud. De igazán az életünket már irányítja akkor is, hogyha a bankban hitelt szeretnénk felvenni, hogyha a biztosítást kötünk, tehát az AI be van kötve már jó régen, algoritmus formájában, gyakorlatilag az életünk minden része területére. És hát engem az foglalkoztatott itt, hogy kommunikáció, ami azért a legemberi dolog, ugye, hogy egymást felköszöntjük születésnapunk alkalmából, egy nehéz üzenetet valahogy megírunk a szeretőnek, hogy akár válni akarunk, vagy akár szünetet kérünk, vagy bármi egyéb, azt elkezdi helyettesíteni a ChatGPT, és egy személyes élményből táplálkozik ez az egész ötlet. Én tavaly lettem 50 éves, és akkor az ember nagyon sok üzenetet kap, születésnapjára már úgy egyáltalán, és volt egy nagyon gyanús üzenet, ami kedves barátom küldte, ilyen tényleg nagyon ömlengős volt, nagyon szépen megfogalmazott mondatok, ilyen bátorító, most jön a legjobb rész.
Olyan igazi ChatGPT stílus.
Olyan igazi ChatGPT.
Nagyon kedves, nagyon árnyaltan és udvariasan fogalmazó.
Szirupos, és akkor gondoltam, hát ez, és megmaradt, hogy ez vajon ezt ő írta, mert nem jellemző rá, akkor lecsekkoltam a valamilyen AI ellenőrző szoftveren, és akkor kiírta, hogy hát ez 90%-ban, hogy ez nem emberi munka. És akkor a következő kérdés az volt, hogy ez azt jelenti, hogy én olyan fontos vagyok ennek a barátomnak, hogy még veszi a fáradtságot, hogy egy ilyen szép üzenetet megkonstruáljon mesterségesen, vagy pedig arról van szó, hogy igazán ez neki be van táplálva, és egy kattintással ezeket összehozza.
Igen, igazából van kettő olvasata a történetnek. Igen, az egyik, abszolút. Az lehet az, hogy így rövidre akarta zárni, és nem akart sokat a szavak összeszerkezgetésével bíbelődni. A másik az az, hogy nincs olyan önbizalma, és úgy gondolja, hogy ő önmagában nem képes arra, hogy
Én erre jutottam, hogy kevésnek érezte magát ahhoz, hogy egy ilyen nemes időpontban felköszönt, és ez a saját szavait használja, ezért vesz egy mesterséges eszközt erre igénybe, és nyilván azt is ilyenkor az elolvassa az ember, hogy mit ír a ChatGPT, meg instruálja, meg lehet, hogy elbíbelődött vele hosszú percekig, hogy azt vegyük ki, azt tegyük hozzá, de mégis szerintem jó erről beszélni, hogy itt vannak ezek a szavak, ezek a mondatok a hétköznapokban, amiket kapunk e-mailek, sok esetben üzleti e-mailek, azok már így vannak megfogalmazva, azt nagyon sokan helyen látom, hogy vicces egyébként, mert ugye folyamat eleje az, hogy van egy kis ötlet, azt az ember a ChatGPT-vel felhúzza nagyra, ugye kiegészíti mindenféle szép szavakkal, mondatokkal, ötletekkel, még föl van turbozva, azt átküldi e-mailben a másik oldalnak, a másik oldal használja a ChatGPT-t, ezt akkor tömörítse le, hogy érthető legyen.
Van egy ilyen vízió, hogy lassan elkezdenek AI-ok beszélgetni egymással. Amit most elmondtál, azok azért volt benne borulátó is, volt benne azért ilyen derülátó gondolat is. Maguk a plakátok viszont, én azt éreztem, hogy azért egy kicsit borulátóbbak. Tehát, hogy ott mindig ez van, hogy picit az volt az üzenetük, hogy ahelyett, hogy egy ember venni a fáradtságot, és így megpróbálna magától, önmagából adódóan kedves vagy kedvesebb lenni, ehelyett a gépet dolgoztatja, nagyon leegyszerűsítve ez csúnya dolog, hogyha még erre se vagyunk képesek, hogy az érzelmeinket formába öntsük, és ehhez is egy gép segítségét vesszük igénybe.
Hát igen, itt az volt az szempont, hogy nagyon sok üzenetet gyártottam, és ezek tényleg mind ChatGPT is ilyen üzenetek, amiket nem lefotóztam a ChatGPT-t, ezt megcsináltam nyilván grafikailag, de a szövegek azok mind AI szülte. és arra jöttem rá így a válogatás közben, hogy sokkal erősebbek azok, jobban megütnek azok, amikor ilyen negatív helyzet van. Tehát mondjuk egy valakit elbocsátanak a munkahelyéről, és akkor arra instruálják a ChatGPT-t, hogy még tegyen bele több emojit, ami egy kicsit ilyen biztató. Ennek van egy olyan abszurditása, ami szerintem nem, kevésbé jön ki akkor, amikor valakit így pozitív üzenettel akarnak megáldani, tehát egy születésnapi köszöntőnél talán nem jön ennyire ki sarkosan, hogy egy drámai helyzetről beszélünk, valakit elbocsátanak, valaki elválik a feleségétől, és hogy itt is bejön már az, hogy egy mesterséges üzenettel próbálja tompítani az üzenetnek az erejét, és használja azt a gépi tudást, ami aztán csillapítja ennek a akár egy emojival, ami nyilván nevetséges, hogy egy emoji hogy tud egy hitelkérelemre negatív választ mondjuk feldobni, hogyha egy banktól kapjuk. Tehát nyilván ez egy abszurd, abszurd helyzet, de a valóság azt szerintem átfénylik ezen, hogy tényleg ebben vagyunk, hogy nem merjük. Ahogy egyébként szerintem ugyanaz a GPS, mindannyian ismerjük a várost, tudjuk merre lakunk, megtaláljuk az Andrássy utat, nem tudom, hazatalálunk. Mégis az, hogy nézem, az telefonom is meg van nyitva a Waze-zel folyamatosan, de az összes szomszéd autóban a piros lámpánál azt látom, hogy navigációval közlekedünk a városba.
Van egy ilyen kiborgosodás egyébként, erről azért lehet olvasni, hogy az emberek egyre több emberi funkciót, ezt így szívesen átadnak egy gépnek,
így van.
Hogy így helyette hozzon döntéseket.
Belefutsz egy dugóba, akkor butának érzed magad, hogy hát ezt hogy tehettem, ezt mikor ott van az eszköz, amivel meg tudtam volna kerülni, és akkor homlokodra csapsz, hogy megint nem kapcsoltam be a vészt. Közben hát ugye ez régen 10 éve azért mondjuk így közlekedtünk.
Egy picikét kell vallanod arról, hogy viszont a plakátokkal és az eddigi beszélgetéssel ellentétben a generatív AI a te művészetedben és a üzleti életedben hogyan van jelen?
Na, ez fontos kérdés, igen, mert hogy én egyrészt használom képek generálására, és nagyon kritikusan szemlélem egyébként sokszor a végeredményt. Nagyon boldogító, hogy gyorsan lehet nagyon látványos dolgokat elérni vele, de ha körbenézzünk, azért van egy AI esztétika, ami egyszerűen abban adódik, hogy ugye újra és újra felhasználják a beépített fotókból. A tömeg kiválasztja mindig azt, ami inkább azért a középszer felé visz, hiszen közízlésnek megfelelően választja ki mondjuk a Midjourney-ben a grafikus is, hogy akkor melyik a 4 felkínált verzióból melyiket választja, ezt ugye megtanulja a rendszer, hogy akkor milyen kell használni, minél fényesebb, minél csillogosabb, minél inkább cinematik legyen, így van, mert látványos. És ezzel sokat foglalkoztam, én gyárok, van egy doktori program a Momén, aminek én most már harmadikos hallgatója vagyok, és ennek keretében is foglalkozom egyébként az AI-jal. És hát mondjuk az Adobe stock oldalon megnézzük, ott lassan már a fele, az új képeknek már több, mint a fele az egyébként, amit feltöltenek, az AI-jal készül, hiszen sokkal egyszerűbb ugye a fotósnak a dolga, megtanult a promptolni, addig ül ott a gépölt, amíg meg nem csinálja a tökéletes képet, de nem kell kimenjen stúdiót bérelni, színészeket bérelni. És hát ezek a kereskedelmi forgalomba kerülnek, ezek a képek előbb-utóbb elő jönnek majd a Lidl katalógusba, meg az óriáspakáton, és nyilván befolyásolják az alap esztétikánkat, meg hogy mit gondolunk egy fotóról, hogy ha nem elég cinematik, akkor az már fakó. Aztán elmész, megnézed a valóságot, és kiderül, hogy mondjuk egyébként az Adobe-n, hogyha rákeres arra, hogy Grand Canyon, tökéletes ilyen renderelt AI képek vannak, de elmész megnézni a Grand Canyon, bármilyen csodálatos, lehet, hogy ahhoz a cinematic renderhez képest az egy ilyen, még se olyan az ég, meg nem annyira vörös a szikla. Szóval, hogy van egy vizuális ilyen kutatásom is, amiben benne vagyok, tehát én használom. Egyébként a cégben, amit vezetek, ami alapvetően online társkereséssel foglalkozik, ott is már 4-5 éve használjuk az algoritmusokat arra, hogy segítsük az emberek keresését, és kitaláljuk azt, amit ők nem tudnak feltétlenül, hogy ő nekik ki az zsánere. Ilyen például mondok egy egyszerű példát, mondjuk a fotókat elemezzük, a geometriai vektorokra bontjuk az arcot, és aztán megpróbáljuk kitalálni, hogy kinek a hosszúkás fej, kinek a kopasz, kinek a széles arccsont, kinek mi jön be. Egyszerűen a viselkedés, hogy melyik képen tölt el több időt, melyikre zoomol rá, hol mozgatja többet az egeret. Tehát ezeket nyilván csak arra használjuk, hogy legközelebb már leszűkítjük neki, hogy akkor figyelj, szerintünk inkább őket keresed.
Ezt jó, hogy szóba hoztad egyébként a cégedet, mert hogy a cégednek előjött egy fejlesztése, egy AI szóvivőnek nevezett kedves karakter az interneten, Anna, amiben igazából az volt az érdekes nekünk, hogy most is említetted, és más interjúban is mondtad, hogy kedvesség, érzelem az azért tud hiányozni az AI-ból. Erre előjöttök egy olyan társkeresési szóvivővel, amit gyakorlatilag a generatív AI üzemeltet. Ebben
igen,
te látsz ellentmondást.
Imádom az ellentmondásokat és a kettősséget és a mindenféle saját magam provokálását, mert egyébként pont aznak az abszurditása ez az egész tényleg, hogy ugye egy társkereső oldal az alapvetően arról szól, hogy embereket kötünk össze emberekkel, de közben az AI meg kikényszeríti azt, hogy ha lépést akarunk tartani a nemzetközi nagy cégekkel, ahol az AI tényleg sokkal, hát nyilván nálunk mondjuk 5 ember fejleszt, náluk 5000 ember fejleszt olyan funkciókat, hogy lehet még jobban keresni, de azt gondolom, hogy egyébként nem vagyunk lemaradva, és magyar gúgyival így még mindig tudjuk tartani a lépést. Tehát ez valahol egy ilyen karikatúra is, hogy akkor sok is újságírói kérdés jön hogy a társkeresésről mit kell tudni, hogyan mozognak a trendek, és azt gondoltuk, hogy ezre mindig válaszoltuk, vagy én, vagy a kollégáim, hogy csinálunk egy ilyen AI szóvivőt, aki ezt így elmondja, akit lehet kérdezgetni, aki lehet gyötörni éjjel is, hogy válaszoljon. És egyébként meg kell mondjam, hogy sokszor okosabbakat mond, mint én mondtam volna, mert hogy egyszerűen az összes olyan anyag birtokában van, amit mondjuk az elmúlt 20 évben csináltunk sajtóközleményt, és engem felébresztenek, akkor biztos, hogy nem tudom, hogy még az sem, hogy 2 hete mit adtunk ki feltétlenül, mert elfelejtem, meg nem emlékszem. Tehát, hogy valahol ez a cyborgosodás, ez még a legilyen ártatlanabb területeket is érinti, ahol egyébként megszoktuk, hogy még nem is gondolnánk, hogy vagy lecserélődik az ember, mint mondjuk egy szóvivő, az ugye annyira természetes, hogy ez egy ember tudja csak átadni azt, hogy egy céggel mi van, és hogy mi történik, és most kipróbáltuk, mi van, hogyha nem. Ellentmondás, mert egyébként pont egy olyan cég teszi, ahol mi arra teszi a hangsúlyt, hogy itt nálunk emberek vannak, és nagyon sok erőfeszítésünk van abban, hogy csak emberek vannak. Mesterséges intelligencia tud igazán a mesterséges intelligenciával harcolni, tehát hogy ha azt akarom, hogy kivédjük a botokat, és kivédjük azt, hogy ne trükközve, megvezetve a másikat kiderüljön, hogy aztán ez egész nem az ismerkedésről szól ez a levelezés, hanem teljesen másról. Ehhez tényleg olyan eszközöket kell használni, amik a legújabbak, és ebben mégis muszáj valahol azt sugallnunk, hogy a Dating Central Europe, ez a cég nevünk, ez tényleg van annyira innovatív, hogy az AI-t tudja használni jó célokra. És akkor itt persze volt egy dilemma házon belül is, hogy mondjuk most ez a tájékoztatása az újságíróknak, meg a felhasználóknak, hogy ez mennyire hiteles, hogyha ezt egy gép mondja el, és nem mi. Hát ez is egy ilyen kérdésfelvetés. Nem biztos, hogy tudom a jó választ, hogy ez most jó döntés, vagy nem jó döntés. Mindenesetre érdekesnek tűnt a megoldás, hogy így nekem volt benne rácsodálkozás, hogy magyarul tud olyan szinten beszélni, olyan a magyar akcentussal, hogy igazán, ha ezt hallom egy telefonban, nem mondom meg, hogy ez egy gép.
Mi köszönjük, hogy itt voltál, Péter, és nagyon jó, meg tartalmas további kutakodásokat kívánunk neked az embergép viszonyban.
Köszönöm szépen, nagyon jó volt itt lenni.
És ezzel záródik a mai Rebrief, 1 hét múlva újra jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.